Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Tanév kezdéskor kevés szó esik a tanév alanyairól, a diákokról. Ma az évnyitó ünnepségek is arról szólnak, hogy az iskolaigazgató, a pap, a lelkipásztor, a helyi politikusok felszólalnak, ők kapnak szót, a diákok pedig hallgatják őket, hisz mi más tehetnének. Ma közel 18 ezer tanintézményben 3 millió óvodás és iskolás számára kezdődött el a 2022-2023-as tanév. Milyen lélektani pillanat ez számukra? Erre a kérdésre igyekszünk választ adni a mai Naprakészben, amely egy beszélgetés sorozat első része. Holnap és holnap után is a tanévkezdéssel fogunk foglalkozni. Ma Asztalos Lehel iskolapszichológus a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, üdvözlöm a rádióhallgatókat is, örvendek a meghívásnak, felkérésnek én is.
Hogyan megy iskolába a gyerek? Hogyan kezd tanévet az országban 3 millió diák? Ez a nagy kérdés, és amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor azzal szembesültem, hogy a felmérések szerint nagyon sok diák, kisdiák, nagydiák szorongva megy iskolába.
Igen, hát általánosan megfogalmazni valószínű, hogy nem nagyon nehéz lenne, vagy nem is igazán lehetne, hogy megy iskolába egy diák, mert hogy gondolom, hogy mindegyik másként. Attól függ, hogy milyen csomaggal indul otthonról, hogy indítják a szülők, hogy kezdői folyamba megy, vagy már ismerős osztálytársak közé, ismerős környezetbe. Viszont igen, az elmúlt hát bő 2 évben azt tapasztaltam én is, meg kollégákkal, szakmai berkekben elég sokat beszélgetünk arról, hogy látványosan megnőtt a szorongásos esetek száma egyértelműen. Amikor is, hát a tünetek mások, mert akár tanulási zavarokban jelentkezik, akár testi tünetekben, vagy magatartás problémákban, de hogy mindenképpen amikor elkezdünk dolgozni ezekkel a gyerekekkel, fiatalokkal, akkor kiderül, hogy szorongás van a háttérben, és sokat gondolkodtunk, hogy vajon ez mennyire tudható be a COVID időszaknak, vagy mennyire más tényezők függvénye. Hát én azt hiszem, hogy ilyen sok tényezős ez a dolog. De hogy valóban egyre több gyerek szorong, az tény. És hogy egyre több szorongó gyerekkel találkozunk iskolákban, az biztos.
Tehát beszélni kell erről a jelenségről. Térünk vissza a tanévkezdésre. Azt mondta ön, hogy függ az, hogy milyen érzésekkel megy iskolába a diák, nagyban függ attól, hogy milyen csomagot visz otthonról, és itt most a csomag alatt a hallgató ne arra gondoljon, hogy mi van a szendvicses dobozban.
Jó szerint, persze, hanem hogy az a vérvelmi csomag, amivel elindítja a szülő otthonról a gyereket. Tehát hogyha szorong a szülő, vagy kétségbe esettem, toporogva, aggódva, készültelve indítja mondjuk az előkészítős, vagy ötödikes, vagy kilencedikes gyerekét az iskolába, akkor valószínű, hogy ennek a szorongásnak nagyon nagy része átmegy a gyerekre is. Tehát ő pont úgy szorongva fog kezdeni, mert ezzel a csomaggal indul. Ott egy olyan családban, ahol mondjuk ez más hangulatban, vidáman történik ez az évkezdés, ott kevésbé fog szorongani a gyerek is. Tehát hogy az, hogy a szülő hogy viszonyul a gyerek iskola kezdéséhez, és azért térek mindig vissza az évfolyam kezdésekre, mert hogy általában ott jelent ez nagyobb problémát, tehát hogy előkészítő 5. osztály, 9. osztály, amikor egy ilyen nagy váltás történik, és új intézmény, adott esetben új osztály, más iskola, teljesen ismeretlen közeg. Tehát, hogy ez nyilván felnőttként is, ha belegondolunk, akkor szorongást keltő tényezők. Tehát, hogyha munkahelyet váltunk, ismeretlen helyre megyünk, új helyre megyünk, új környezetbe, akkor felnőttként is szorongunk. És nyilván akkor így a gyerekek is jó részt szoronganak. De hogy ennek a szorongásnak, ahogy én látom, azért az elmúlt időben van egy olyan összetevője is, hogy amúgy is én azt hiszem, hogy társadalmi szinten megnőtt a szorongás. A nagyon sok bizonytalanságnak köszönhetően anyagi, egzisztenciális, munkahelyi, egészségügyi problémákból adódó szorongás, tehát hogy ez egy általános jellemző össztársadalmi szinten megnőtt. És hogy ez a szorongás, ami általában jellemző, ez nyilván óhatatlanul ennek egy jó része áttevődik a gyerekekre is. Hasonló bizonytalanságként élték meg ők is ezeket a helyzeteket, mondjuk az elmúlt két covidos évet, hogy kezdünk, nem kezdünk, online, nem online, hogy történik egy jegyadás, hogy írunk dolgozatot, visszamegyünk, nem megyünk, és hogy ez fokozta, egyértelműen fokozta a szorongásos esetek számát, és amit én látok, amit szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy abban az online térben, amiben a gyerekek a napjuk jó részét eltöltötték, ott az az érzésem, hogy megnőtt a zaklatásuk száma is. Tehát, hogy elég sokat hallani, most szinte ilyen divatos dolog ez a bullying téma, az iskolai zaklatás témakör, de hogy valóban, mivel még több időt töltöttek a virtuális térben, online térben, egyre gyakoribbá vált ez a cyberbullying, a virtuális térben való zaklatás. Kisdiákok körében, nagyobb diákok körében, és hogy minden ilyen esetben ez megint egy nagyon-nagyon erős szorongás keltő faktor. Egy érdekes jelenség, amit én például megfigyeltem szintén, hogy a hosszú-hosszú otthon töltött időszak után, amikor visszamentünk élő egyenes adásba, az iskolákba, akkor néha volt az érzésem, hogy a diákok egy jó része, mint hogyha elfelejtette volna azokat a szociális készségeket, amik a való életben, az élő interpersonális kapcsolatokban szükségesek ahhoz, hogy a jól működjön. Kortársak között, felnőttek között, csoportban, csapatban, osztályban. Tehát mintha elfelejtették volna, hogy kell működni. Annyira belerázódtak, annyira beletanultak ebbe a virtuális térben való mozgásra, ott meg ugye hát ott is kellene szociális készségek, csak teljesen mások, mint a való életben. És hogy ez is egy nagyon-nagyon erős szorongást keltő tényező volt, hogy akkor visszajöttünk, és akkor most mit kezdjek én magammal, az osztálytársakkal, azzal, hogy itt vagyunk egy osztályban, 6-7-8 órát naponta összezárva. Ez is egy érdekes vetülete volt ennek az egész időszaknak.
Most közel 3 szabad hónap után térnek vissza a diákok az iskolába, és szerencsére nem online oktatás volt a vakáció előtt, és a vakáció után sem az online térbe kényszerülnek vissza a gyerekek, hanem valóban találkozhatnak egymással, és a 2 év után az idei az első olyan tanév kezdet, amikor a szülők is ott lehetnek a gyerekeikkel ott lehetnek az iskolák udvarán. Ön az imént a szülők szorongását említette. A World Vision Romániának volt egy felmérése, amelynek az eredményeit hétvégén ismertették az iskola kezdésre időzítve, és ebből az derül ki, hogy a szegénység miatt a serdülőkorú tanulók 35%-ának soha nincs, vagy csak néha van meg minden szükséges tanszere és könyve, és 10-ből egy szülő legalább egy gyermeket idéglenesen vagy végleg kiírat az iskolából, azért, hogy tudjon megbírkozni a költségekkel. Az 5-8 osztályos gyerekek szüleinek közel fele mondja azt, hogy számára nehézséget okoz segíteni a gyereknek a matematika leckékben. 5-ből egy szülő esetében ugyanez érvényes a román nyelv és irodalom tantárgyra is. Ez is a szülői szorongásnak a része, egyrészt az anyagi terhek, másrészt segíteni a gyereknek a házi feladatokban. Hogyan kell ezt kezelni?
Ez egyértelmű, hogy a szülő egyre kevésbé tud a gyerekének segíteni. már kevesebbet látok én mondjuk egy 4-es vagy egy 8-as tananyagból, de találkozom szülőkkel elég gyakran, és szóba kerül, hogy már egy harmadikos, negyedikes matematika feladatnál elakad a szülők egy nagy része. Vagy igen, itt Székelyföldön főleg nyilván Szórványban gondolom egy picit másként van ez, de hogy itt a mi térségünkben a román nyelv, ami szintén problémát jelent akár a szülőnek is, és hogy nem tud segíteni. És akkor biztos, hogy ezt, hogy szeretnék segíteni, de nem tudok, akkor mi legyen, magánórát kéne venni, de azt megint nem tudom, mert ha van két gyerek, három gyerek, mind a háromnak fizetni, nem biztos, hogy belefér a családi költségvetésbe, és biztos, hogy szorongást kelt ez is.
Igen, és amikor arról beszélünk, hogy a szülő nem tud segíteni a gyerekének a matematika vagy a román nyelv és irodalom leckében, akkor az nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan viszonyul a szülő a tantárgyhoz. Tehát, hogyha apuka vagy anyuka nem kelt pozitív érzést a diákban a román nyelvvel vagy a matematikával kapcsolatosan, akkor nem várhatjuk el azt sem, hogy a gyerek pozitív érzésekkel mosolyogva üljön be román vagy matematika órára. És ugyanez van az iskolába járással is, hogyha az értelmetlenségét látja a szülő, igen, akkor a gyerek is ugyanezt tapasztalja.
Persze, de hát a mindenfajta felmérés szerint mindig kiderül, hogy a gyerekeket korosztálytól függetlenül iskolába járó gyerekeket legalább 3-4-szer annyi kudarcélmény éri naponta, vagy óránként az iskolában, mint amennyi sikerélmény. De tulajdonképpen a gyerekek nagy része folyamatos kudarcélményben van része az iskolában. Tehát van egy borzasztó magas elvárási szint, egy nagyon-nagyon magasra állított lét. Tehát most gondoljunk bele, hogyha minden napra, minden tantárgyból egy gyerek maximálisan fel akarna készülni. Hogy azt akarná teljesíteni, amit minden tanár elvár tőle. Hát egyszerűen lehetetlenség. Legalábbis én úgy gondolom, hogy lehetetlenség. Viszont mivel ő nem tud ennek megfelelni, helyesebben nagyon kevesen tudnak megfelelni. A nagyon-nagyon jó képességű, nagyon forgalmas diákok. A folyamatos kudarcélményben van része. A folyamatos kudarcélmény pedig szorongást kelt. Előbb-utóbb, és ez ilyen 22-es csapdája lesz, ilyen önmagát erősítő folyamat, ami végül vagy oda vezet, hogy bedobja a törülköző, gyerek is szülő is, azt mondja, hogy hát kész, én ezt így tovább nem tudom, nem akarom, nem is érdekel, hagyjon nekem békén mindenki, többet nem foglalkozom vele, vagy amelyik nagyon lelkismeretes, nagyon törekvő, esetleg a szülői elvárások is magasabbak, mint mondjuk egy átlag családban, vagy teljesíteni kell valamiért, vagy teljesítménykényszert érez a gyerek, az meg elkezd forongani borzasztóan. És akkor jönnek a pszichoszomatikus tünetek, a tikkek, a depressziós tünetek, a magatartás problémák, a szorongásból fakadó teljesítmény problémák.
Beszéljünk arról picit, hogy melyek a szorongásnak a tünetei, mert most nem olyan családokról beszélünk, mint beszélhettünk ezelőtt 30 évvel, mondjuk milyenekben mi felnőttünk, hogy nagyszülők ott voltak egy háztartásban. Most sokszor az van, hogy a szülő nagyon keveset találkozik a gyerekkel, főleg, hogyha az a gyerek 9-es vagy akár 8-os is, magára elmegy iskolába, a szülő elmegy dolgozni, hazajön, fáradtan a gyerek már tanult, vagy nem tanult, nem tudjuk. Hogyan tudja a szülő, hogy honnan tudja meg, hogy az ő gyereke szorong? Rágja a körmét? Például.
Hát ugye eleve a szorongás meghatározása az állandósult, generalizált félelem, aminek nincs tárgya. Tehát ha megkérdezzünk egy szorongó embert, hogy mitől félsz, akkor nem tudnám megfogalmazni. Úgy, mint mondjuk az, hogy kutyától félek, vagy a holnapi felmérőtől félek, vagy a kígyóktól félek, vagy nem tudom én. Tehát, hogy nincs tárgya. Állandósult félelem, aminek nincsen tárgya. Ez az állandósult félelem pedig nagyon-nagyon sok tünetben jelentkezhetik, akár körömrágás, tikkek, kényszer cselekvések, pótcselekvések, táplálkozási zavar, alvás problémák gyerekkorban, serdülőkorban, éjszakai rémálmok, látványos táplálkozási szokások megváltozása, vagy túlevés, vagy nem evés, fejfájás, gyakori fejfájás, gyomorpanaszok, hányinger, gyomorfájdalom, hasmenés. Nagyon-nagyon sok testi tünete van. Tehát, hogyha a szülő akár szomatikus változásokat lát, indokolatlannak tűnő testi változásokat, mint mondom, fejfájás, állandó fáradtság, hányinger, hasmenés, akkor azért úgy érdemes azon gondolkodni, hogy szorongás van a háttérben, vagy állandó fáradtság, lehangolt állapot, nagyon ilyen depresszióra hajazó, ahhoz hasonló mélypontok, érzelmi mélypontok, teljesítménybeli romlás, látványos romlás, ezek mind-mind lehetnek szorongásra utaló jelek.
Mit tegyen a szülő, ha
ilyen jeleket?
Szakembertől, vagy
a szomszédtól? Nagyon sokszor a szülő is segítség, vagy hát elsősorban ő tud segítség lenni azáltal, hogy folyamatosan jelzi, hogy itt vagyok én érzelmi támogatóként, értem, hogy mi történik veled, vettem, fogom, tudom, segítek, de hogy nem mindig elég, mert ahogy ugye az előbb is elhangzott, hogy nagyon sok családban egyszerűen nincs az az érintkezési felület gyerek és szülő között, ami volt ezelőtt pár évtizedben, amikor három generáció élt együtt, és folyamatosan szem előtt volt egy diák. Hát most valóban az együtt töltött idő nagyon-nagyon lecsökkent. Az intenzíven együtt töltött idő nagyon lecsökkent, amikor úgy igazából figyelhet a szülő a gyerekére. És ugye emiatt nem mindig tud a szülő segítség lenni ezekben a helyzetekben. Viszont igen, tehát most már minden iskolában, vagy szinte minden iskolában, még vidéki iskolákban is ott vannak mentálhigiénész szakemberek, tanácsadók, iskolapszichológusok, akik ezért vannak, vagy akiknek a segítségét lehet kérni.
Egyébként tehát ilyenkor iskolakezdéskor többen keresik fel az iskolapszichológust, ezeket a mentálhigiénés szakembereket, mint máskor? Tehát ez kiemelt időszaknak számít a szakmában, vagy ezután következik
nekem,
csak?
Az én tapasztalatom az, hogy a klienseim egy jó része, mondjuk akik rendszeresen jártak hozzám az elmúlt évben, nekik egy része visszatérő kliens lesz, tehát hogy jönnek következő évben is, és a többiek pedig azok azért egy pici idő el kell teljen. Úgy iskolakezdés után néhány hét, egy hónap, amíg belerázódnak a ritmusba, hozzászoknak az új környezethez, új osztálytársakhoz, és akkor esetleg elkezd azon gondolkodni egy diák, hogy na akkor kérek segítséget mondjuk az iskola pszichológustól, mert jó lenne, vagy mert úgy érzi, hogy szüksége van rá.
Elfogadott dolog egyébként iskola pszichológushoz járni diáknak, vagy pedig ha megtudják a többiek, akkor ez bolond pszichológushoz kell járni?
Nem. Hát az első években, amikor elkezdtünk dolgozni, 90-es évek második felében jöttek létre ezek az iskolaközi kabinetek, a megyei pszichopedagógiai központok. Hát annyira nem volt része még a mi kultúráknak ez a fajta szolgáltatás, hogy igen, akkor elég sokáig küzdölődtünk mi azzal, hogy nem, hozzánk nem bolondok járnak, nem őrültek, nem gyagyások, fogyatékosok. De hogy mivel régóta jelen vagyunk most már, hát tényleg több mint 2,5 évtizede, most már ez nem jelent gondot. Tehát én azt látom, hogy lazán bekopognak, mesélnek a dolgaikról, segítséget kérnek. Osztálytársaiknak tanácsolják, hogy ne butásk, hogy mennyire te is, az én is voltam olyan vagány dolgottam én ilyet, hogy tégyellek menni, mert mit szólnak a többiek.
a tanárok, osztályfőnökök kell segítsenek a szorongásban szenvedő diákoknak? Tudnak segíteni, vagy az ő dolguk az, hogy leadják a leckét és befejezzék a tanterben előírtakat?
Tudnak segíteni. A szaktanároknál, hát ott nem tudom, szegényeknek én azt látom, hogy örvendenek, hogyha le tudják adni az anyagot, vagy be tudják fejezni, vagy fel tudják készíteni érettségire a diákjaikat. Nem nagyon van nekik idejük egyébre figyelni, mint a tantárgyukra, de azért osztályfőnökök legalábbis abban a körben, ahol én mozgok, nagyon-nagyon figyelnek, többnyire figyelnek, és fel is hívják a figyelmemet nagyon gyakran. Nézd, van az osztályomban X, úgy tűnik, hogy mostanában szomorú, vagy elkezdett a perifériára szorulni, vagy valami gond van. Nekem nem mesél, de légy szíves, fáj szóba vele. Tehát jelzik. Ez most már legalábbis ott, ahol én dolgozom, abban az intézményben, ez egy nagyon, nagyon jól működő dolog. Tanácsot kér az osztályfőnök, hogy mit tehetnék én, vagy miben tudnék én segíteni ennek a gyereknek, vagy közösen találjunk ki valamit. Működik.
Ma közel 18 ezer tanintézményben 3 millió óvodás és iskolás számára kezdődött el a 2022-2023-as tanév. A mai napra készben pedig arról beszélgetünk, hogy milyen lélektani pillanat ez az óvodások, iskolások számára. Asztalos Lehel iskolapszichológus a napra kész vendége. Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy ön azt mondta, hogy milyenek lesznek az elkövetkezendő napok, hetek, hónapok. Nagyban függ attól, hogy a gyerek milyen csomaggal ment iskolába. Hogyan megy iskolába a gyerek? Beszéljünk egy picit erről a hogyan megy iskolába a gyerek kérdésről. Bár arra is figyelni kell, hogy kapkodva készülünk el, hogy még a reggeli csúcsforgalom előtt ki tudjuk tenni a gyereket az iskola kapujába? Arról kell beszélnünk, hogy hogyan ébredt fel a gyerek? Arról kell beszélni, hogy hogyan feküdt le előző nap?
Igen, erről is kellene. Nem is kérdés, hogy ezek apró cseprő tényezőknek tűnnek, de hogy részük van abban, hogy kezd iskolát vagy tanévet. Persze, igen, erre is kellene figyelni. Azt látom, hogy egyre kevésbé lehet erre figyelni, vagy egyre kevésbé lehet kiküszöbölni ezeket a esti reggeli buktatókat, vagy gubancokat. De nem, inkább arra gondolok, hogy az lenne nagyon fontos, hogy tud-e a szülő olyan módon támogatóként jelen lenni a gyerek életében, érzelmi támogatóként elsősorban. Amikor azt érezheti a gyerek, hogy mindegy, hogy mi történt a suliban, nyilván nem mindegy, de hogy történt, ami történt, olyan volt, amilyen volt, nehéz, nem nehéz, nagyon sok szorongást keltő tényező, de van egy olyan közeg, a család, a szüleim, akik mindig meg tudják adni azt az érzelmi biztonságot, amiben én jól vagyok. Mindig tudom, hogy ott vannak támogatóként. Nem autoriter felnőttekként, akik folyamatosan elvárásokat támasztanak velem szembe, hanem támogató felnőttként, támogató szülőként. Ezeknek a gyerekeknek sokkal könnyebb venni a rengeteg iskolai akadályt. Kevésbé élik meg kudarcosként azt a nagyon sok történést, ami a suliban történik. Kevésbé kezdenek szorongani, mert van egy biztos érzelmi háttér, egy támogató, odafigyelő, óvó közeg. Hát ez nagyon-nagyon korai felmérésekből is már kiderült, hogy azok a serdülők, akik a két alapvető közegükben, a családban és az iskolában nem érzik jól magukat, azok vannak a leginkább kitéve a kriminalizálódás veszélyének például. Vagy azok a legveszélyeztetettebbek a különböző függőségekkel szemben.
A hallgató most talán joggal mondja azt, hogy de én asztalos vagyok, én géplakatos vagyok, én autószerelő vagyok, nem értek én a lélekhez. Mit tegyek a gyerekkel? Hogyan legyek én támogató szülő? Megvásárolom neki a füzeteket, adok neki zseppénzt, magamhoz ölelem minden reggel. Kell ennél több?
Ha magához öleli minden reggel, akkor valószínűleg ennél több nem kell. Ha még a saját ülő gyerekét is magához tudja ölelni minden reggel vagy minden délben, akkor valószínű, hogy van olyan viszony közöttük, amiben ő tud érzelmi támogató lenni. Nem, én nem gondolom, hogy mindenkinek valami nagyon magas pszichológiai tudással kéne rendelkeznie ahhoz, hogy jó szülő legyen. Nyilván nagyon sok minden tanítható, tanulható, de hogy ezelőtt 30 évvel is, 40-nel is, 50-nel is, 100-dal is a szülők jó része támogató szülő volt. Tehát nem gondolom, hogy föltétlen minden szülőnek egyben pszichológusnak is kell lennie.
És mi van azzal a kérdéssel, hogy itt említette ön az imént a 30 évet, hogy ez, hogy szorong a diák, amikor iskolába megy, jó, hagyjuk már, régebb is mentek iskolába, nem volt semmi bajuk, ez most valami újkori, modern hep, hogy szorong a diák az iskolában.
Igen, nagyon sokszor hallom én is, hogy miért mi is szorogtunk, és mégis ember lett belőlünk. Vagy minket is vertek, és mégis ember lett belőlünk. Tehát az, hogy ezelőtt 30 évvel hogyan oldottuk meg, vagy hogyan oldották meg a szüleink ezeket a helyzeteket, nem azt jelenti, hogy nekünk most 2022-ben ugyanúgy kell megoldani. Tehát, hogy úgy, ahogy a mindenféle tudományban az elmúlt 30 évben hatalmas változások történnek, ma a vakbélműtét laparoszkópos eljárással történik, míg ezelőtt 30 évvel egy fél méteres vágtak az emberen. Na hát most egy picit ennek analógiájáról működik ez a szülő-gyerek kapcsolat, vagy a pszichológia is, hogy ma már sokkal többet tudunk a gyermeki lélekről és a gyermeki működésről, mint mondjuk ezelőtt 30 évvel vagy 40 évvel. Hál' Istennek. És ha már többet tudunk, akkor valamilyen módon használjuk ezt a tudást. Ami persze nem azt jelenti, hogy ezt túl kéne rihegni, vagy nagyobb dolgot kéne csinálni belőle, mint amekkora viszont szőnyeg alá sem kéne seperni. Én úgy gondolom, hogy azért ezelőtt 30 évvel, 40-nel sokkal kevesebb szorongáskeltő faktor volt az iskolákban, mint most. Biztos vagyok ebben.
Szorongáskeltő faktorokat említett ön, most nyilván élesen nem, de modellezhetünk két szélsőséget ebben a kérdésben, teszem azt, vannak az elitiskolák, a jó iskolák valamennyi erdélyi városban, megnevezhetjük ezeket, hogy melyik az iskola, és vannak azok az iskolák, ahová nehéz szociális hátterű diákok járnak, olyan diákok, akik körében egyáltalán nem ritka a motiválatlanság, mert sokan nem értik, hogy miért kell nekik tanulniuk, hisz az édesapjuk sem tanult, és hát mégis lett belőle valaki.
Nekem az elmúlt években mind a két intézménytípusból nagyon sok kliensem volt, az udvarhelyi elit elméleti liceum diákjai is nagyon sokan megkeresnek, meg mondjuk szakközépiskolák, szakiskolás diákjai. Igen, ezekben a versenyistálókban én így szoktam hívni ezeket az intézményeket, már az elit elméleti liceumokat. Igen, ott a teljesítmény szorongás az, ami borzasztó erős. Eleve ezek az osztályok, ezek a csoportok, csapatok erről szólnak, hogy folyamatos versenyszellem, folyamatos rivalizálás, egyre magasabbra a lécet. Ha lehet, akkor színjátszó csoportba is kell járni, és hegedülni is, és nyelvórára is, és önkénteskedni is kell, és mindent is kell csinálni, mert ha nem, akkor majd ferde szemmel néznek a többiek. Ennek a hatalmas teljesítményelvárásnak néhányan megfelelnek, a nagyon-nagyon jó képességűek, a többieknek viszont elképesztő sok munkába kerül. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkába. Akkor a befektetett energia, hogy néha, amikor én hallgatom, hogy mi mindent csinálnak ezek a diákok egy héten, csak attól elfáradok, hogy hallgatom. Tehát, hogy a teljesítménykényszer az borzasztó ezekben az intézményekben. Igen, a másik végletben pedig, hát ott ugye egyrészt bejön a anyagi, szociális, hátrányos helyzet, esetleg mondjuk figyeli magát egy diák, mert vidéki, és kevésbé van jó helyzetben, mint az osztálytársak egy része. Másként zajlanak ezekben az osztályokban a csapat kohéziók. Az az érzésem, hogy ha nem is több, de valahogy más a zaklatás probléma, durvábban zajlik, látványosabban, elég sok gyerek ki van téve nagyon-nagyon durva zaklatásnak. Úgyhogy van különbség, igen, a szorongás az hasonló mértékű, csak más miatt van szorongás.
Feszültség van a mostani diákokban, feszültség lehet abban a diákban is, aki teljesítményszorongó, feszültség van abban a diákban is, aki nehéz szociális hátterű, nem ritka, mint említettem esetében a motiválatlanság sem. Le lehet vezetni ezt a feszültséget? Van ilyen egészséges feszültség levezetési mód?
Egészséges van, csak nem minden diák találja meg. Tehát, hogy az esetek többségében mondom, vagy teljesítményromlásban, vagy bedobom a törülközőt, és hagyjon békén mindenki, és többet semmit nem csinálok, magatartásban jelentkezik, és így próbálkoznak. Vagy akkor leverik egymáson. Igen, valamilyen módon le kell vezetni ezt a feszültséget, vagy valamilyen módon át kell keretezni, vagy csatornázni a rengeteg szorongást. Emiatt is nő a zaklatós esetek száma. Mert a legegyszerűbb az, hogy kipécézek valakit, keresek egy olyan csatornát, ahol a legkisebb az ellenállás esélye, veszélye, ahol a legkisebb a veszélye annak, hogy bántás fog érni engem is, és akkor ott fogom levezetni.
Nagyon sokat beszéltünk a diákokról, szó volt a tanárokról, szó volt arról, hogy szakember segítségét kell kérni, szó volt arról is, hogy a szülők azok, igen, mondjuk ki felelősek a gyerekeikért, felelősek nem csak a szónak abban az értelmében, hogy legyen a gyereknek táskája, füzete, könyve, uzsonnás doboza, és lehetőleg uzsonna is abban a dobozban, hanem felelősek a lelki állapotukért is. Mennyire lehet bevonni, nyilván szükséges, de mennyire lehet hatékonyan bevonni a szülőt a helyzetnek a rendezésébe, és itt arra gondolok, hogy talán nehéz megértetni a saját családját tökéletesnek gondoló szülővel, nehéz megértetni azt, hogy hát nem mennek a legjobb irányba a dolgok, és itt változtatni kell, és akár apró dolgokon is kell változtatni, például azon, hogy hogyan indulunk el iskolába.
Nehéz, de nem lehetetlen. Én is mindig azt szoktam mondani, hogy a legeredményesebb egyértelműen csapatban dolgozni. Már gondolok arra, hogy mindannyian felelősek vagyunk a gyerekekért, tehát szülőként, iskolapszichológusként, osztályfőnökként, szaktanárként, mindannyian. De lehet vonni őket. Én dolgozom vidéken is, tehát egy községközponti iskola tartozik még hozzám, meg a hozzátartozó kis falvak, túl a szakközépen, ahol dolgozom. És hogy függetlenül a végzettségtől, intelligenciától, képzettségtől, iskolázottságtól, vidéken is, városban is, szakközépiskolában is, egy nyolcas iskolában is meg lehet szólítani a szülőket. Valamikor nehezebb, de én azt tapasztalom, hogy azoknak a diákoknak a szülei, akik segítséget kérnek diákként, vagy adott esetben akár a szülő jön segítséget kérni, a kisgyerekről van szó, ők hajlandóak a közös munkára, a változtatásra, az átgondolásra, újragondolásra. Be lehet volni őket. Nem mindenkit, nyilván arra is van példa, hogy látszólag a kabinetben beszélgetés során nagyon-nagyon együttműködőek, és nagyon értik, hogy mit kéne, és aztán kimennek, és marad minden úgy, ahogy addig is volt. Ilyen is van, de az esetek zömében bevonható a közös munkába.
Adásidőnk végéhez közeledünk, tegyünk meg egy lépést annak érdekében, hogy ne maradjon minden úgy, ahogy volt. Új tanév kezdődött, ilyenkor az emberek általában meg szokták fogadni. Más lesz minden, gyerek időbe lefekszik, másképpen fogom ébreszteni, reggeli ott lesz előtte, stb. Mit tegyen a szülő? Mi az, amit akár apró dolog is, amiben jobbá tudja tenni a gyerekének a mindennapjait, és ne a pénzre gondoljunk, ne anyagi dolgokra gondoljunk, és de arra se, hogy nem akarok elmenni ilyen véglegbe sem, hogy a gyereket milyen volt a suliba helyett, ne két pofon fogadja otthon. Tehát nem is erről beszélünk.
Hát amit tehetnének a szülők, az az, hogy minimum egy fél órát, de jó lenne annál több, szánjon arra, hogy meghallgatja azt, hogy mi történt a gyerekével. Nem okoskodva, nem véleményezve, nem jó tanácsokat osztogatva, hanem egyszerűen nyitottan, befogadóan, elfogadóan meghallgatni azt, hogy mik voltak a nehézségei aznap, mi történt vele, kivel bakalódott, kivel zörrent össze. Tehát, hogy elfogadóan, befogadóan meghallgatni, és naponta időt szánni erre. És hangsúlyozom még egyszer, nem véleményezve, nem okoskodva, nem ennyibe ennyizve, vagy nem autoriter szülőként, hanem egyszerűen érdeklődő felnőttként, szülőként, mint aki kíváncsi vagyok, lányom vagy fiam, hogy vagy. Nem, hogy hányost kaptál, nem, hogy miért ennyit kaptál, hanem hogy vagy. Hogy élted meg a napi történéseket? Hogy élted meg a négyest? Hogy élted meg a barátnőddel való összeveszést? Hogy élted meg a barátoddal való összeveszést? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne. Ettől érezhetné a gyerek, hogy támogató szülők vannak mellette. Nem számon kérőek, nem autoritásként jelenlévők, nyilván úgyis ott kell lenni, de hogy legyen azért naponta egy fél óra, amikor ilyen módon vagyunk jelen szülőként.
Zárjuk ezzel a jó tanáccsal a beszélgetésünket, zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy minél többet figyeljünk az új tanévnek az alanyaira, minél többet figyeljünk a diákokra, minél többet figyeljünk a gyerekeinkre. Asztalos Lehel iskolapszichológusnak köszönöm, hogy ma a napra kész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a meghívást. Minden jót kívánok szülőknek, diákoknak.